reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy 9:16 Vince Miklós, a 24.hu kulturális újságírója. Kulturális újságíró vagy, vagy építészeti újságíró elsősorban?
Kulturális kötőjel építészeti újságíró.
De a MUOSZ díját azt március 15-én azt most a kulturális írásért vagy?
Kulturális írásért kaptam.
Ugye?
Igen.
De mit szóltál hozzá a meglepetésért? Megnéztem az elmúlt néhány év díjazottjait, ott volt közte Tálas Andrea, Dés János, az egyik kollégánk is. Igen. Megkapta már ezt, illetve hát nagyon sokan. Mit ismernek el ebben?
Az egész éves kultúrán is újságírói munkát ismerik el ezen a Virág F. Éva díjjal, de nagyon meglepődtem, ugye mert nem vagyok MUOSZ tag, és nem találkoztak az útjaink korábban. Egy telefonhívás érkezett, és jelezte a hívó hölgy, hogy hát lenne ez a Virág F. Éva díj.
Tudtál róla?
És nem. Én ezt korábban bevallom, nem ismertem. De nagyon örültem neki nyilván, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy egy ilyen elismerést kaptam tőlük, mint ugye korábban a Fővárostól, meg a Rádai Mihályféle Hungarian Osztrától.
Mert hogy több díjad is van.
Igen.
Melyik az a három?
Van egy Csengeri, és egy Podmanicki, ugye Csengeri az a Budapest fővárosi, Podmanicki pedig ugye a Rádai Mihályféle szervezetnek az elismerése.
Hogy MUOSZ-ban miért nem léptél be? Vagy úgy általában nem lépsz be szervezetekbe?
Nem. Általában nem. Nem szeretnék egyébként semmilyen szervezetnek a tagjává venni. Azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb az, hogyha saját elvei mentén működöm, és itt semmilyen dologhoz nem kötődöm. Sokkal jobban szeretem a saját véleményemet mindig mindenről elmondani, és nem igazodni valamilyen szabályokhoz. Nem tudom, sokkal jobban érzem magam tőle.
A politika az sosem érdekelt?
A politika szerintem tizenévesen érdekelt legutóbb úgy igazán. Az a része érdekel most, hogy látjuk ezeket a furcsa összefonódásokat a háttérben, ugye, hogy minden cég 5-6 rendű kapcsolatokat legalább ápol olyan cégekkel az építőiparban, ami azért érdekes nárhátterű, és ezeket egyébként nagyon jó feltérképezni mindig, hogy kinek a szomszédjának, a kutyájának az öccse épít éppen valamit. Ezeket mindig jó kutatni.
Azért, mert éppen erre akartam utalni, hogy nem foglalkozol a politikával, de hát az építészet és a politika ma olyan szervesen összefonódik, természetesen nem látványosan, de hogy kikerülhetetlen a politika, mert ha most megnézzük, tehát a Válasz Online-on most jelent meg egy nagy cikk, hogy Matolcsék megpróbálják kimenteni az ingatlan vagyonukat, majd megbeszéljük azt, hogy mik azok az épületek, amik náluk vannak, 42 milliárd forint értékű ingatlanról van itt szó, azt vélelmezi a cikk, vagy legalábbis az az interpretáció, amit hallottam ebben kapcsolatban, az, hogy érzik a Matolcsi éra végét, és azt gondolom, hogy talán máshol érdemesebb lenne boldogulni, de hogy nincs is olyan beruházás, ami ne lenne nerközeli sajnos.
Azért nem mondom, hogy nincs, de nagyobbaknak, amiket szabad szemmel látunk a városban, ezért azok jó részt kapcsolódnak valamilyen kormány közeli szereplőhöz, vagy annak jó barátjához. Baromi szomorú lett az elmúlt 5-6 évben a helyzet, előtte az irányira ez még nem volt szerintem is újkorban, mondjuk én 2016-7 lehet a fordulópont, ami nekem úgy tűnik. És az, hogy menekítik ki, az meg mondjuk annyira nem meglepő. Ha Matolcsi ér a véget ér, akkor nyilván jobb lesz, hogyha ezeket a dolgokat már külföldről vezérlik, vagy éppen túladnak rajtuk. Tök érthető. És eddig belvárosi ingatlanok voltak, ahogy láttam a listát néhány perccel, én nem olvastam a cikket, csak átfutottam most.
Igen, mert ma jelent meg Bódis András cikke a Válasz Online-on, közeleg a Matolcsi korszak vége, és akkor felsorolják azt, hogy a debreceni ingatlantól kezdve a Lánchíd 19 Design Hotel, a Matolcsi száraz somlai kör irányító központja, a Pusztaszeri út 59-56, a Félix étteremnek otthont adó vízház épülete, az egykori Nestlé ház, a hétház tömbhöz tartozó Andrássy 40-42-es palotta, tehát hihetetlen ingatlan vagyonról beszélünk. Már mondjuk az is nyilván érdekes, hogy sikerült ezt megszerezni. Építészekkel jóba vagy?
Néhány építésszel igen, néhányal pedig nyilván nagyon nem. Én azt hiszem, hogy egy olyan cikk, ami valakinek valami épületét minimálisan vagy éppen nagyon fikázza, az nem mindenképp jelenti azt, hogy rosszban kellene a tervezővel. Volt olyan, hogy lebontottak egy szerintem védettséget érdemlő házat, és a helyére kerülni akar, talán azóta került is egy lakóház, és hát én leírtam, hogy ez a lakóház ez fantáziátlan, és akkor az építész nyilván nem örült neki, de hogy később együttműködtünk más ügyben, és igazából nem volt tartós a harag, úgyhogy mondhatjuk, hogy igen. Akivel meg összevesztünk, hát azzal nagyon.
Például?
Én nem mindenképpen szeretnék egyébként nevet mondani, de hogy vannak néhány, akik szerintem egy kanálvízben szeretnének látni, pulzus nélkül.
De ezek ilyen nagy látványos beruházások voltak, persze, vagy inkább persze, bontások, persze, vagy átalakítások?
Nagy beruházás is volt, és bontás után annak a helyére kerül épület is. Nekem igazából sokszor nem is maga a bontás fáj, mert hogy azért lássuk be, hogy egy földszintes belvárosi, vagy egyemeles belvárosi háznak azért nincsen maradása, hogyha mondjuk az rossz állapotú. Nyilván nem egy földszintes házat fog valaki megvenni és felújítja, nem tudom, hogy 4 lakásos, 3 lakásos, mm-hmm. 1 lakásos társasházzel, vagy pici irodaházzel, ha bár van kivétel. Ezeknek a helyére nyilván tenni fognak előbb-utóbb valamit, de az, hogyha helyére valami szörnyűség kerül, akkor annak azért van hírértéke, mondjuk magának a bontásnak is, de hogy a minőségi csere nem szokott igazán sikerülni.
Van ellentmondás a korábbi szavait közt és a között, hogy most éppen a Kis Diófa utca 16-ról írtál, a Kis Diófa utca és egy ilyen egyszintes épület talán.
Egyemeletes, igen.
Belvárosi épület, igazából bontani kellene, mert hogy nem lehet vele mit kezdeni, miközben a cikkedben arról írtál, hogy igazából védettséget érdemelne.
Van itt azért repenti megoldás. Én azt gondolom, hogy a Baross utca 40 mutatta meg azt, hogy létezik erre egészségesnek tűnő megoldás. Ott az volt a helyzet, hogy a Nagykörút és a Sote klinika között fekvő majdnem 200 éves üregfüzéres ház évtizedeken át pusztult, és végül azt csinálták, hogy a belső udvaráról lekapták az oldalszárnyakat, és a védett kisház mögé betettek egy nagyobb, magas házat, és összekötötték a kettőt, tehát igazából kapuvá vált az a kicsi ház, és az is megmaradt, és az udvarba is került egy nagy ház, tehát a lakásszám az meglett. Hát nyilván nem 120 lakás lett, hanem picit kevesebb, tehát később fog megtérülni, de hogy ez egy egészséges középút mégiscsak már hogy érték is lett, és új lakás is lett. Beruházó is biztos örült annak, hogy el tudott adni csiliókért nagy vagy kis lakásokat. Tök jól működik egymás mellett a kettő. Az, hogy ez kívülről hogy néz ki, kinek tetszik, kinek nem, az megint egy másik kérdés, de hogy mégis csak a lényegét azt elérte a projekt.
Te inkább védenél, mint bontanál nyilván épületeket. Mi most az építészet feladata szerinted a 21. században?
Én nem mondom azt, hogy inkább védenék, mint bontanék. Én azt gondolom, hogy mindig érdemes mérlegelni azt, hogy annak a háznak a minősége, vagy a környéken betöltött szerepe az predeszinálja arra, hogy megmaradjon. Nem mondom azt, hogy ami 100 éves vagy 200 éves, az mindenképpen teljes egészében maradjon meg. Én azt hiszem, hogy az lenne a feladat most, hogy megtaláljunk egy olyan egyensúlyt, ami a műemlékvédők és az építészek és a beruházók számára is talán működőképes. Szerintem egyetlen olyan beruházó van most Magyarországon, egy iroda, aki ezt együttműködve próbálja megvalósítani. Szerencsére a beruházó nevét nem fogom mondani, aztán is elnézést tőle, de a belvárosban 2-3 éve megjelentek aranyfóliába csomagolt paloták. Erre emlékszel?
Nem az, hogy arra emlékszem, hanem hogy most is, tehát...
Jó, rajtuk van még.
Rajtuk van még, igen. Tehát szaladtam el ott a valamelyik reggel a Rákóczi Kossuth Lajos utcával, párhuzamos
stimmel.
Utcába.
Stimmel.
Az egyik merüleges utcába, ahol iskola van a sarkon, azt hiszem, igen. Magyar utcának hívják, igen. Az, illetve ott, ahol az Ötvös Gimnázium, igen. Van, abban a épület együttesben is van egy ilyen aranyjal bevont.
Ez és nem tudom, a utca.
Igen, általán oda.
Ráadom,
és nem is értem, hogy mi az aranyfóliás őrület.
A Kincsem palota a Rátonda utcai, amiben a Kincsem nevű lovat tartó fickó élt, és legendák szerint volt egy márványistrálója Kincsemnek ott, és ott ivott a márvány vájukból megevett, tehát tök jó a sztori, amúgy igaz. az amellett kettővel lévő Almási palota, még ezért a beruházói, a Károly kertre néző Ferenc István utcai, Hajós Alfréd által átépített Dreyer palota, meg van egy a Fővám tér közelében, Molnár utca talán, tök mindegy igazából. Azt találta ki a befektető, hogy megvesz ilyen kisebb belvárosi házakat. Ezeknek a házaknak egy része nem védett, más része védett. Ő azt mondta, hogy semmit nem bontunk le. Mindenhol egy bérlőre optimalizált irodaházat hoz létre. Aha. Ő úgy gondolta, hogy sokkal jobb, hogyha valaki azt mondja, hogy ez az én irodaházam, és nem az, hogy ezen osztozom még 2-3-4-5-6 céggel, úgy szeretné kiegészíteni ezeket a palotákat, hogy az értékük megmaradjon, az arcuk megmaradjon, és hogyha táborról közelítesz felé, akkor ne lásd azt, hogy az udvaron van esetleg még egy szint, vagy valami kis bővítés, ez tök jó. Mert hogy nyilván felújítod, megmented, értéket megtartasz vele, a túlélését biztosítod, de hogy azért teszel hozzá 100-200-300, akárhány 100 négyzetmétert, aminek a bérlő örülni fog, mert nyilván több helyen tudja elhelyezni az alkalmazottait, és ez profitábilis szerintem. És ilyen palotákat egyébként pár százmillióért lehetett még venni egy pár éve, kicsi pénz beletölt az ember, és baromi jól tud működni. Ez lenne egy megoldás, kisebb házakat így lehetne megmenteni, vagy olyan ráépítésekkel, 1-2-3 szinttel, azért 3-mal nem mindig, ami élesen elválik azért a régi épületrészről, tehát hogy látjuk, hogy ez egy olyan bővítés, ami nem akkor épült, mint a ház alsó része, de hogy mégis pofásan áll rajta. Két dolgot lehetne ezzel csinálni, hogy az önkormányzatok azt mondanák, hogy telekre lebontva megmondják, hogy ezen meg ezen a telken hány emelet és milyen beépítési százalék lehetne elérhető, és nem azt mondják, hogy jó, hát akkor ebben a tömbben ennyi, abban a tömbben meg annyi méter lehet, jobban kellene ezeket talán kireszelni. Kérdés, hogy ez mennyivel csökkenteni a befektetői kedvet, tehát Magyarországon azért nyilván mindenki szereti a maximumra kitolni a beépítési határokig a házat. Nyilván a építésznek is az a feladata, a beruházótól megkapva, hogy hát azért egy ilyen 22 méter lehet, akkor azért 21,96 méter legyen, vagy akár 22, meg hogyha nem tudom, 60%-án lehet a teleknek ház, hát azért ilyen 57-59-at azért hozzunk be. Van kivétel persze, csak hogy annyira tipikusan látszik, hogy minden négyzetméterért kapkodnak, plusz ugye sokszor lehet a zöld felülettel is mókázni.
Lásd Kopaszigát és környéke.
Hogyha tetőre teszünk zöldet, vagy különböző helyekre, akkor ugye az beszámít a zöld százalékba, és akkor nyilván nem lesz akkora udvar, mint ami a százalékból kiderülne, hanem kisebb, igen.
Vágóhíd utcában is van egy, amit most zöld házként hirdetnek, mert hogy terül lesz a homlokzata mindenféle növényekkel. De hát az az egész Ferencváros teljesen elhibázott szerintem, ami a Városliget környékén van. És még ráadásul úgy látszik, hogy a terjeszkedés nem állt le, tehát oké, rendben, ott volt a Vágóhíd, de most ott van a Lurdi ház és a Vágóhíd utca közötti rész, ahol azért már a 8. emeletnél tart az építető, és hát gondolom azért nem fog megállni. A 20-nál, magán a Vágóhídnál is ott vannak a hihetetlen épületek, és ha jól láttam, akkor a Duna csokoládé gyárat is elkezdték már szétszedni és bontani. Azért valahonnan azt sejtem, hogy abból se Duna csokoládégyár hagyaték lesz, vagy műszaki műemlék.
Kétlem, hogy lenne egy Tibi múzeum akár. Igen, ott a környéken még azért vannak beépítetlen területek, ugye ott az egykori talán sertés, vagy marhavágó híd, ami romokban áll már hosszú évtizedek óta, a vasúti töltés túlsó oldalán, tehát nem a közvágó híd felé, de azon a környéken még lehetne azért dolgokat csinálni, és szerintem egyébként fognak is néhány éven belül, de most ugye nem is az a nagy baj, hanem az, ami a Rákos rendező környékén, ugye a Mini Dubajjal történhet majd.
Történni fog.
Igen.
Fogadnál rá?
Én arra fogadnék, hogyha az állam úgy érzi, hogy ebből neki igazából nem kell pénzt investálni, akkor a másik fél ezt meg tudja csinálni. Az, hogy át tudják ezt verni törvényi szinten, az egyértelmű, hogy igen. Az, hogy meg lehet ezt építeni pusztán befektetői pénzből, az is nyilván egy igen, hogy milyen háttér alakuk, vagy milyen ilyen egyéb részek lesznek ebben, az egy tök jó kérdés. Én nagyon bízom abban, hogy ez sikerül, ha nem is megfékezni, akkor értelmes szintre hozni. Tehát az, hogy egy 320 méteres fogpiszkálót teszünk, vagy akármilyen magasat a városnak, hát nem a közepére, de hogy azért nyilván a láthatóan központi helyére, tehát nem Soroksár közepére, azért az még jobban megváltoztatná ezt az egész pesti panorámát, és azért mondjuk a Hősök terének a látképében nagyon belecsúszna, vagy akár a város jó részéből látnánk azt, hogy valaki úgy döntött, hogy fogpiszkálót épít. Ha alacsonyabb lakóházak, irodaházak, bármi épülnének, ha lenne egy intenzív zöldítés, ha mondjuk egy újabb zöld szíve lehetne ez a városnak, és nem azt mondom, hogy csak zöldet, ahol majd kutyák fognak tojni egész nap, mert ugye erről szó nincsen, de itt is az értelmes egyensúlyt kéne megtalálni.
Hát annak még egyelőre nincsen nyoma, nincs. Mert ugye, tehát amit a 444-en lehetett olvasni, hogy ugye a legmagasabb európai épület az a Warsaw Tower, igen. 310 méterével, és hogy a mini Dubaj az 450-460, igen. A legelrugaszkodottabb tervek, ugye azt úgy kell elképzelni, hogy a Warsaw Towerre ráteszik a MOL tornyot. Aztán így lehet csodálkozni, az nagyjából kiadja ezt a 460-at.
Stimmel. Ha ennyi lesz, de nem tudjuk, hogy ennyi lesz-e, vagy 230, ugye, mert még nem tartunk ott a tervekkel, hogy ebből bármit tudjunk.
Azért jó, hogy ennyire halad előre a technológia, és annyira halad előre az építészet, mert régen mindenki azt mondta, hogy New Yorkban könnyű felhőkarcolókat építeni, mert hogy ott van a sziklás talaj. Most itt van nekünk a rákos rendező, ami egy mocsaras lápos valami, de azért, ha oda jönnek, akkor azt rendesen le lehet betonozni, le lehet menni néhány száz méterre, aztán lesz ott alap.
Lesz. Milyen jó lesz.
És mi lesz a Táncsics börtönnel? Arról is írtál minap, hogy végül is azt megakadályozták.
A Táncsics börtönnel most úgy néz ki, hogy semmi nem lesz. Ugye ott az volt a probléma, ez egy budai várban lévő ingatlan, nyilván már a Táncsics börtön. A Mátyás templomtól, én nem tudom, 2 perc sétányra. Az egykori Kossuth, Táncsics és minden nagy embernek a börtöne. 2014-ig volt talán amerikai tulajdonban. Igen, mert a világháború után ők ugye azt kedvesen átvették és használták. Igen, volt, igen, igen, igen. Haditengerészet, meg egyéb amerikai szereplők szálltak meg ott, igen, mozogtak ott. Visszakaptuk egy ingatlan cserével, és ott elkezdett egy feltárás, középkori romok vannak benne, egy védelmi rendszernek a középkori darabja, meg az egykori királyi udvarház, és én azt gondoltam, hogy ennek a feltárása miatt történt ez a törvényjavaslat, amiről beszélsz, március 12-én adták le, tehát pont az ünnep előtt, és arról szólt, hogy a nemzeti vagyontörvényből ki akarják venni ezt az ingatlant. Én először megijedtem, és azt hittem, hogy jó, akkor most a műemléki státuszt akarják elvenni, de hát nyilván az értőolvasásra már nem futott a nemzeti ünnepem. Az 15-én írtam meg pont, tehát ilyen nagyon, nagyon átszellemült, hazafinak érezhettem magam délután 2-kor. Most ezért utólag is elnézést kérek egyébként, igen, kicsit megfutott az agyam. Kiderült, hogy a vagyontörvényből való kivétel nem jelenti azt, hogy akkor most innen dől az egész dominó. Hát mindössze azt jelenti, hogy eladhatóvá, átadhatóvá, elajándékoztóvá válik az ingatlan, tehát felmerült az esélye annak, hogy az állam oda ajándékozza akár ingyen, egy cégnek, egy magánszemélynek, egy bármilyen társulatnak, és utána az ugye azt kezd vele, amit akar, aha. Vagy akár az állam vissza is bérelheti attól, akinek oda ajándékozta, de ugye akkor már fizet az ajándékozatnak, hogy hát ez egy köszi, hogy beengedsz a portádra, ami korábban a miénk volt. Ez a javaslat végül nem ment át, néhány napja indoklás nélkül nem szavazta meg az országgyűlés, épp ugye, hogy az indoklás nélkül került rá a javaslatra, hogy akkor vegyük le, épp indoklás nélkül tűnt el.
Ez a klasszikus, hogy lehűszhatok a halálistáról.
Az indoklás és a leírás az ugyanaz a rubrika volt, hát hogy ezt így leszeretnénk venni. Miért szeretnénk levenni? Hát ezt leszeretnénk venni. Félő volt, hogy ugyanaz a helyzet lesz, mint ami az egykori műemlékvédelmi hivatalnak a szintén Táncsics Mihály utcai székházával, ott ugye szintén állami volt az ingatlan, és aztán kijátszották egy korábban nem kormányközelinek gondol, de aztán az elmúlt években egyértelműen azzá vált nagyvállalkozónak. Jelinek Dánielnek, és ő utána így ráült erre az ingatlanra, épp úgy, mint egy Zandrássy úti egykori mávszékházra, ezt ő csomagban vette meg, és nem tudjuk, hogy így a Táncsics Mihály utcában most mi az Isten van, de hogy a várban azért nagy átalakulások történtek az elmúlt néhány évben, úgyhogy nem lepődnénk meg azon, hogyha további olyan ingatlanok körül lenne valamilyen változás, ami az államé. Meglátjuk.
Mikor jártál utoljára a várban?
Tegnap előtt.
Mert hogy azért elég lidérces, amikor így felsétálsz, és azt látod, hogy milyen építkezések folynak ott.
Hát egy csukott szemmel mentem. Igen.
Sötétben?
Sötétben, csukott szemmel, igen. Nem mondom azt, hogy örülök. Főleg, hogy a saját lakásomnak az erkélyről látszik a teljes várnak a látképe.
Aha.
És hogy azért
remélem, hogy nem a duattyúsházban laksz.
Nem, sokkal följebb, és hogy a reggeli kávét egyébként így helyettesíteni tudja az, hogy rányozzak a várnegyedre hátulról. Nem annyira szép látvány. A duattyúsházban pedig szerintem nem lehet lakást szerezni.
De lehet. Lehet. Minap jártam arra, és láttam, hogy ki volt írva. Azt hiszem, hogy talán egy lakás, mintha meg lett volna ott hirdetve.
Lehetetlen.
Ugye a kedves hallgatóink kedvéért, akik nem tudják, hogy hol van a Dugattyús ház, az egykori Margit körút, most Megvártnak hívják? Vagy
ez a Margit körút 15-17, és azért Dugattyús ház, mert két óriási nagy cső benne a lift, kör alakú lift, és ugye azzal lehet fölle liftezgetni, és van benne egy kicsi, kedves kis kerek zongoraszék, szerű székecske, hogy valaki le is jön ülni, hogyha úgy dönt, hogy nehéz a csomag.
És hihetetlen panorámás ingatlan,
igen.
És hát építészetileg is egy csoda.
Igen.
Visszatérve még egy kicsit a megőrzendő és megóvandó épületekre, ugye itt már beszélgettünk, tegnap volt egy, és a tegnap esti hírműsorban is foglalkoztunk vele, hogy volt egy helyi vita a Magyar Rádió épületének helyén épülő Pázmány Péter kampuszról. És te arról már nagyon sokat írtál, beszélgettünk is itt egyszer-kétszer, szerinted, amikor Lázár János azt mondja, hogy ez mindenféleképp megépül, akkor az azt jelenti, hogy úgy is lesz?
Azt jelenti, hogy Lázár János, amikor a száján kiejti azt, hogy ez megépül, akkor azt gondolja, hogy ez meg is lesz. Más kérdés, hogy tényleg meg fog-e történni. Ennek a kampusznak azért a tervezett költség szépen lassan mászik, és mászni fog fölfelé. Azt, hogy most azt mondják, hogy 200 milliárd, az 2027-re tervezik a megnyitást, hát kétlem, hogy ez sikerülni fog, de hogyha esetleg 28-29-ben ez megnyílik, akkor sokkal inkább valószínű az, hogy ez ilyen 4-500 milliárdos sávban lesz, hogyha addig nem szállnak el még jobban az ingatlanárak, meg az infláció, meg az összes többi tényező. Kérdés, hogy van erre a magyar államnak 200 milliárdja akár, hanem 500, főleg azok után, ugye, hogy nagy beruházásokat azért tolnak el nagyon nagy számban. Lehet egyébként, hogy a júniusi választások után fog ez új erőre kapni, mint sok más projekt, lehet, hogy a következő kormányfelállás akkor, de nem tartom kizártnak, hogy meg fogják tudni csinálni, jelenleg nem látom rá pénzt semmiképpen, és az akaratot sem látom igazán arra, hogy valami egészséges beépítés szülessen, tehát hiába állítja azt a kormány, meg a minisztérium, hogy ők nagyon sokat egyeztetnek, és akár tervezői szinten, akár kerületi szinten, akár bármilyen szinten az önkormányzattól nem olyan infókat kaptam, hogy ezek a tárgyalások tartanak valahová. Hét találkozó volt talán, és ebből a hétből legalább kettő arról szólt, hogy akkor beszéljük meg, hogy mikor lesz a nagy találkozó.
Aha.
És nem valódi eredmény volt. A legnagyobb probléma az egyébként, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nem is igazán szeretne a folyamatban részt venni,
nem
hanem
is tárgyal,
az állam.
Azt hiszem, ugye?
Nem is tárgyalunk, ők azt mondták, hogy akkor majd az állam ezt ugye megcsinálja, megoldja, letárgyalja, nem aktívan vesznek ebben részt, és az erőszakosság, hogy már pedig ez lesz, megcsináljuk, már pedig így lesz, mindenféle egyeztetés nélkül, társadalmi, szakmai, bármi nélkül, ez azért meredek. Tehát ez olyan, mintha én eldönteném azt, hogy holnap reggel bemegyek a te lakásodba, és elviszem az ajtódat. És megkérdez, hogy miért? Tehát azért, mert ezt találtam ki.
Na de várj, tehát az elmúlt 10 évben azért láttunk ilyeneket. Tehát
csak,
pont az én ajtómat még nem vitted el, de azért láttunk
olyat. Nem tudom, hogy hol lakszok, hittök mindegy. Igen, látunk ilyet, de itt igazából az ijesztő, hogy ezt most ilyen résztességgel lehet követni. Úgyhogy eljutott a szemem elé a bontási engedélyezési csomag is, eljutott hozzám az építési engedélyezési csomag is, mind a kettő bőven 1000 oldal fölötti, 2000 oldal fölötti csomag volt, az összes olyan dokumentumot láttam és átlapozhattam, ami ezekhez kapcsolódik. Aha. Vannak ugye ilyenkor műemlékvédelmi, szakmai dokumentumok, amik leírják, hogy az utolsó szögig, hogy ez itt most védendő, ez az ajtó, ez azért maradjon meg, ez az ablak, ez tök jó, ebben a szobában kéne az a részcsiller, tehát tényleg ennyire aprólékosan végigveszi, és csomó olyan dolgot ajánl, ami meg fog maradni, tekintve, hogy van ugye a területen két kiemelt műemlékpalota, ugye az Eszterház és a Károly paloták, a rádió tömbjének a részeivé váltak, ezeket felújítják, de ugye az összes többi épületet olyan szinten akarják bontani, hogy nem igazán kommunikálnak arról, hogy ez akár csak Elvis híkon megmaradjon. Kicsit fáj. A kicsit az finom. Hogy akár a nagyobb stúdiók is eltűhetnek, épp azért, mert ugye Pázmánynak van azért vonatkozó képzése, ugye média. a hallgatóknak azért jó lenne, hogyha tudnák ezeket használni. Plusz, hogy a rádiónak a 2014-es kiköltözése óta az MTV-je ezeket a stúdiókat használja. Igen. A mai napig vannak még benn mindig koncertek, mikor én benn voltam az elmúlt egy évben kétszer is hivatalos bejáráson, akkor látunk mindig zenészeket gyakorolni, látunk zenészeket vonulni a folyosón, tehát hogy zenekarok is bejárnak, zenészek is bejárnak gyakorolni. Miért tennék, hogy ez a stúdió, bármely stúdió annyira rossz lenne? Miért járna be bárki, hogyha ezt le kéne bontani, és nem állná meg a helyét?
Igen, az Olasz Abival beszéltem, ugye ő popzenész, meg énekes, igen, meg gitáros, meg minden, és ő mondta azt, hogy neki voltak vendégei az Egyesült Királyságból itt, és azt mondta, hogy az Ebérludon nincsen ilyen szintű stúdió, mint a Magyar Rádió épületének ez a stúdiója. Tehát van egy-kettő, de hogy ez igazából kuriózumnak számít egész Európában.
Főleg, hogy ez egy lassan 90 éves múltra vissza tekintő, nyilván sokszor átépített, többször modernizált stúdió.
Igen, de és akkor arról beszélünk, hogy Lázár János azt gondolja, hogy az meg fog épülni, aztán majd kiderül, hogy lesz rá pénz, vagy nem, de ha akkor lehet, hogy lesz. A mini duba is olyan, hogy ha magyar államnak lesz belőle haszna, akkor véletlenül jóvá fogják hagyni, aztán ide építik nekünk. A Radecke palotáról mi a véleményed?
A BEM.
Igen.
Téri. Az egy nagyon-nagyon húzó sztori, vagy nyilván nagyon rossz állapotú volt maga az, igen, ingatlan. Az egyik mellékutcában, hogyha fölmentünk, ott volt még neki egy olyan szárnya, ami talán menthető lett volna. Én azt gondolom, hogy brutális méretű tömb született mögötte, ami nem akar semmiféle módon kommunikálni a környezetével, leszámítva azt, hogy lett benne egy átjáró, hogy ne kelljen ugye kikerülni a teljes tömböt, hanem el tudják állni alatta. Én nem vagyok a híve annak egyébként, hogy ennyire nagy egyendobozokat szögeljünk be egy város központjába. Az egyetlen mázli a Radeckivel az, hogyha az ember a pesti oldalon sétál, akkor nem vágja arcon annyira, mint amennyire arcon vághatná, hogyha kétszer magasabb lenne, de hát azért ez elég sovány, igaz? Nem tartom jó ötletnek. Én azt gondolom, hogy sokkal több szakmai egyeztésre lenne szükség minden projektben, és az egyébként, hogy 2020 óta az önkormányzatoknál nincs igazán építési jogkör, ugye már a kormányhivatal, igen, dönt legtöbb esetben, meg ugye vannak olyan átépítések, amik annyira kicsik, ezek most nem NER közeliek, hanem sokszor magánszemélyek által a saját lakásukban művelt dolgok, amikhez egyszerűen nem kell engedély, csak bejelentési kötelezettségük van, tehát, hogy nem is igazán látja a kormányhivatal sem, meg a kerület sem. A kerület pedig egyébként sokszor csak akkor tájékozódik a dolgokról, és onnan, ahonnan egyébként én is, mint újságíró, aki beírja a internet oldalra, hogy 6. kerület, mik a legfrissebbek lista, és hogy azt, hogy ennél többet mondjuk egy polgármesteri hivatal, meg egy főépítész iroda sem lát, az azért valahol baromira ciki. És nyilván én sem látok minden tervlapot, hát egy-két látványterv, egy felülnézeti, meg egy-két rajz néha, de hogy az még mindig nem ugyanaz, mint a mindent látnék, de ezekről azért jóval korábban kéne tudnia valakinek, hogy mi épül a saját házatáján. akár lakóknak, akár főépítőszeknek.
Hát ez olyan, mint most Pikóiknak a története a 10 házzal.
A 10 államosított igen, házzal
igen,
mondjuk.
Igen, tehát, igen, hogy igen. Egy család a törvényből tudták meg, hogy az állam kisajátítja azokat az ingatlanokat.
Igen. És 200 család, ugye, nagyon, nagyon kellemes tempóban az utcára fog szállingozni, hogy nem lesz nekik csere lakás, amit ugye a kerületnek kell biztosítania, hogyha jól emlékszem.
A kerületnek nyilván nincsen, ahogy hallgattam, Pikót egy interjúban arról beszélt, hogy talán van 30 darab lakás.
A kerületnek darabra van annyi lakása, de azok nem lakhatók, ugye a 8. kerületben van a legtöbb, talán a pesti oldalon a nem lakható állapotú, de mégis kerül tulajdonban lévő lakások közül, és az, hogy ugye ezeket miből újítsák fel, mire ki kell költözni, az egy tök jó kérdés, meg az is egyébként, hogy ugye itt az elkövetkező 2-3 évvel nem fog egy kapavágás sem történni, tehát ugye nincsenek még építészeti tervek,
arra
vonatkozóan
sincsen.
Bontási terv sincs, ugye, hogyha bontási engedélyt megkapják, az emlénti az, hogy másnap kezdik is a bontást, tehát hogyha azt mondanák, hogy jó, akkor 2027 végéig költözzetek ki, akkor az még talán még valahol fel is lenne, hogyha nem beszélünk arról, hogy hát az állam azt mondta, hogy szia, akkor szia, és nincsen ellenvetés, de annyira rövid a határidő, ami erre rendelkezésre áll, hogy ez tényleg elképesztően kellemetlen. Úgyhogy nem tudjuk, mi lesz a helyén pláne. Az, hogy egyetemi épület lesz, az tök jó egyébként, csak kommunikáció hiánya megint. Meg a belátás hiánya, ami látszik a kormánynál.
Azt nem látjuk pontosan, de hát nem látunk rá, meg nincsenek megfelelő információink róluk, hogy milyen döntés hogyan születik.
Persze,
tehát, hogy kinek jut eszébe. Én éltem múltkor, egy rádió műsorban beszéltem arról a gyanúperrel, hogy az építész székház az Ötpacsirta utcában az azért tetszett meg, és azért derült ki, hogy el kellene hagyni az építészeknek, mert hogy Lázár János néhány hónappal ezelőtt ott volt.
Többször volt ott.
Tárgyaláson aztán gondolom megtetszett neki.
Számolt hónapokban többször járt az épületben Lázár János a forrásaim szerint, az, hogy miért, azt nem tudjuk, de biztos nagyon-nagyon
nem
szereti
az
épületet.
Nem láttam ott a Nagy Tamás emlékkiállításon.
Szerintem a belső udvarnak a borostyánjai és a pincében lévő Kovács Margit kép nagyon tetszik neki, és valószínűleg ez lehet az egész
mögött. A művészet mögött, iránti rajongás
hogy
áll
hogy
az
hogy
egész
rajongás elviszi. Oké, a vitriolt félredobva... Az is erős volt, ugye mindenki akkor tudta meg a döntés, hogy menni kell, amikor már ugye ez el volt döntve. Nem tudjuk, hogy mikor kell menni, meg hogy kell menni, de érdekes lesz végignézni ezt a folyamatot is. Teljesen meglepő, főleg ugye úgy, hogy 70 éve ott vannak, és egyeztetések sem történtek a háttérben. Az, hogy ők hova kerülnek átmenetileg, ugye azt sem tudjuk, tehát nem úgy érkezik a kormány, hogy figyelj, mennetek kell, tudom, hogy ez nem oké, de hogy mennetek kell, de semmi baj, itt meg itt tudtok lenni. Szereztünk nektek egy ilyet, egyébként a mi tulajdonunk az is, akkor tessék, de hogy itt titeket többet ne lássunk. Ez is felháborító lenne, de hogy legalább meg lenne bennük az akarat, hogy jó, akkor nem az utcára mentek, hanem 1500 méterre oda. Talán jövő évben ez el fog dőlni, nem hiszem, hogy idén ennek az egésznek a végére jutnánk, hogyha Városligeti fasorba kerülnek az építészeti múzeumnak a tömbjébe, az tök jó.
Ami még most is tervezés alatt áll?
Aminek a fogadóépületét már ugye megtervezték, ez lesz a Iparminiszti múzeum tetejét lekapjuk, levásoljuk és áttesszük, típusúnak tűnő, ilyen igazából egy darab zsolnai tetőnek látszó fogadóépület. Az egykori szanatóriumoknak az átépítése, az még nem tudjuk, hogy hogy lesz. Nem tudjuk, hogy mi lesz ezekkel a Bernesdegeti fasori századfordulós épületekkel. Ott egy pici bontás történt, egy két világháború közti, vagy talán első világháború előtt kicsivel született bővítés már lebontottak, meg kellett a hely, de hogy az a környék az még azért egyben van, és ott nagyon bízom benne, hogy nem fognak további bontások történni. Nem látok rá esélyt.
Ugye már érintőlegesen szóba került a Kisdiófa utca 16 szám, hogy abban mi lesz, ugye egyszintes épület, és te igazából megóvnád.
Egyemeletes.
Egyemeletes épület, hogy annak mi lesz a sorsa?
Az épület teljes egészében.
Láttam most valamelyik, így rákerestem a Kisdiófa 16-ra, valamelyik építészirodának a honlapján már megtalálható ebben a kapcsolatban.
Hát akkor én most hazamegyek és megnézem. Nagyon-nagyon arra játszik a befektető minden ilyen befektetésénél, hogyha valami nem védett, akkor azt radírozzuk és teszünk a helyére egy nagy társasházat. Ez önmagában egyébként még oké is lehetne, hogyha a háznak nem lenne semmilyen értéke. Az egyébként nagyon jól látszik, hogy abban a kerületben sokszor csak akkor menekült meg egy ház, hogy az utolsó pillanatban ugye megvédték. A Mikatívadar
mulató.
Ház, igen, mulató. Otthon a fogasház komplexum, az a Kátszfó utcában is úgy menekült meg, hogy 2000-es évek elején, 90-esek végén ugye ezt bontani akarták. Utolsó pillanat után mondta azt az állam is, meg a kerület is, hogy hát azért ezt így mégsem már, és akkor héten levédték őket, és állva maradtak. Az, hogy az egyikből romkocsma lett, a másikat meg szépen helyrehozták, és mögé betettek egy néhány szobás apartmanhotelt, ez tök jó volt, és azóta is állnak. Tehát, hogy lehetne ezért tenni, épp úgy, ahogy a Wichmann kocsmaként elhíresült házért is sikerült tenni, ugye ez a Kazinczy utca és a Király utca sarkán lévő épület, ott is ugye arról volt szó, hogy bontás, néhány szobás, hotel, vagy bármilyen cél, és akkor végül az is állva maradt, mert ugye egy szombati rendelettel a miniszter úr, hát gondolom a szombati pirítós és tea után úgy döntött, hogy hát akkor ez gyorsan így azért nézzük meg, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit levédenénk. Az volt azzal semmi hír, hogy mi lesz, hogy lesz, felújításáról sincs hír, meglátjuk, de lehetne tenni.
Egy építészeti szakírónak folyamatosan fogyanak a könnyei a főváros fejlesztései ügyében?
Nem tudom, nem ismerek építészeti szakírót közelről.
Jó, akkor majd, ha én téged építészeti szakírónak tekintelek.
Igen, ez egy jó kérdés.
Vagy csak nekrológíró.
Ez olyan tudod, hogyha téged évente egyszer rúgnak tökön, az nagyon rossz, de hogyha naponta háromszor, akkor így már igazából tök mindegy, nem?
Aha, nem. Nem próbáltam még.
Mert úgyis hozzászoktam, mert ez egész tök érzéketlen most, mert tényleg nincs miről beszélni. Én leginkább egyébként azért írok, hogy ne örüljek bele abba, hogy ez a helyzet, tehát hogy kiadom magamból a dühöt azzal, hogy megírom, hogy hát figyelj, ezt most így lebontják, meg ezt most átépítik, és attól így távozik a feszültség.
Aha.
Tehát nem az van, hogy az ember busong és lehajtott fejjel sétál az utcán. Bár nyilván rossz, meg nyilván megviselni az embert, meg rossz látni azt, hogy mennyire nem tekintjük értéknek azt, ami egyébként sok országban védendő érték lenne, meg rossz látni azt, hogy a sokszor túlták beépítés határok miatt a beruházó befektető megteheti azt, hogy ezt lebontja. Vagy nagyon nagyot épít a helyére, vagy rá.
Még azt elfelejtettem megkérdezni, de amikor beszéltünk az aranyfóliával bevont házakkal, hogy azért azok már egy ideje be vannak ebben vonva, tehát, és nem történik semmi. Igen, sem. Tehát COVID, úgy COVID van bele, hogy áll benne kicsit, az érték.
COVID miatt egy kicsit szétesett a dolog, de dolgoznak rajta, az egyik háznak már elindultak a munkái, szerintem kettőnél már, talán háromnál is vannak már tervek, tehát dolgozik rajta a stúdió, ami egyébként rengeteg anyagot vizsgált meg, hogy mit lehetne rátenni, és végül a legnagyobb kínai webáruházban találtak egy fürdőruha anyagot, és abból rendeltek be, nem ez tudom, hány száz métert. Ez egy kínai fürdőruha anyag, amire azt mondták, hogy tök jó, mindenből rendeltek mintákat, és az a lényege, hogyha valami vandál eltépi, akkor meg lehet varni. És hogyha a Rátandó utcában az ember sétál, akkor látja azt, hogy a Kincsen palotánál meg van varva egy ilyen 5 méteres sávon, tűvel cérnával, és tényleg tök jó. Meg időt álló nyilván, mert a fürdőruha az arra van, hogy...
Én mindig azzal szórakozok, hogy amikor lefényképezem ezeket az épületeket, akkor azt szoktam aláírni az Instagramra, hogy itt járt Krisztó, tehát igen, a klasszikus csomagoló művésznek a munkáit idézik ezek az épületek, akár a Reál Tanodában, akár a Magyar utcában, akár a Károly. Molnár, igen, vagy a Károly kertben lévő épület. És mi az, aminek örülni tudsz így az építészetet figyelve?
Én annak örülök, hogy a színvonalas modern épületek születnek, rengeteg születik, nyilván keveset beszélünk róluk, de rengeteg olyan lakóházat középületet, vidéki ingatlant látok Magyarországon is, ami brutálisan jó, és ez lehet akár kézlabdacsarnok, két lakásos társasház, Budán is egyébként épülnek sokszor tök jó társasházak, vagy éppen magánvillák. Nyilván minden eláraszt, ez a sosem létezett mediterrán stílus, meg ez a minimál, ugye, ami a hűtőből a telvajat kiveszem és kicsit vagdosom, de azért van remény. Az ennebecsülve
mediterrán stílust néhány évtized, néhány évszázad, és jósultság lesz Magyarországon a
mediterrán építészetnek. Ez egy sosem egyszerű stílus, tehát hogy ez ilyen nagyon, nagyon rossz majmolásból született.
Ezt láttuk olaszba.
Igen, csak az kicsit jobban nézett ki. Ennek lehet örülni. Annak is lehet örülni, hogyha valaki esetleg nem teljes bontásban gondolkodik, hanem egy részét megtartja. Tehát az, hogyha belső szárnyakat bontanak, ami amúgy tényleg bődületes állapotú, és nincsen benne gázvezeték, nincsen víz, komfort nélkül lakások, hát azért ezt nyilván lehet, hogy jobb bontani, mint felújítani, meg bevezetni mindent. Ha tényleg szörnyű, kompromisszumok léteznek, meg kell őket találni.
És ha már azt mondod, hogy megőrizni és felújítani, hogy ha már szóba került a dugattyúház, az éppen vele szemben lévő épület, azt hiszem, hogy egy ilyen jó példája annak, hogy ott valami nem elrontva lett teljes egészében.
Majdnem szemben van egy Margit körúti ház. Környéken van még több is, ami alacsony és áll. Hát nem tudjuk, hogy ezekkel mi lesz. Ezek egyébként részben kerületi tulajdonok a városban, tehát nem minden van azért magánkézben. Nem lehet végtelen számú kocsmát, végtelen számú galériát, végtelen számú bármit létrehozni. Ha hasznosítási módot találnak ennek, akkor ez tök jó. Ugye a Margit körútnál is környékén van ez a Margit negyed projekt, ott azért a kerület igyekszik találni jó bérlőket, akik ezeket a házakat életben tartják, üzlettereket életben tartják, akár nagy házak aljában, akár önálló házakat. Én remélem, hogy ez hosszú távon is működőképes lesz.
Az egyik hallgató azt írja, hogy a leégett Kodály köröndi palota gyönyörű lett, és azt hiszem, hogy egy smiley van a levele végén. Jártam már arra?
Ez a smiley egyébként szerintem kivételesen most őszinte is nem ironikus, de hogyha ironikus, akkor légy szíves, most jelezzétek. Igen, jártam arra, egy órája a stúdió felé érkezve néztem arra. Jó lett. A tűznek az okait szerintem még ma sem sikerült teljesen megtalálni. Lényeg a lényeg, hogy néhány évvel később azért ezt egészen pofásan sikerült helyreállítani.
Luxus ingatlanok vannak ott, két-háromszáz négyzetméteres lakások.
Annak nem mindenképpen örülök egyébként, hogy ez ennyire elszaladt a luxus felé, de a palota az önmagában kívülről tök jó, belülről be kéne járnom ahhoz, hogy megmondjam, hogy ez szerintem mennyire jó, nem szeretnék erről azért így véleményt formálni. A szemben lévő kívülről szép díszekkel festett MÁV épületről viszont azért lehetne mit mondani, ugye ott Székely Bertalan freskók vannak a külső homlokzaton végig, hát azt nem sikerült még helyreállítani, állami tulajdon, úgy gondolom most is, hanem a körön felül, hanem hátra nézzük, ott meg ugye álványozott az egész, és hát az azért rosszul néz ki.
Igen, az egy csőd, az Izabella utca, azt hiszem, az fut ki oda. Nem az Izabella, a Színyei Merse?
Nem, Színyei Merse.
Színyei Merse. Hoppá, lejárt az időnk.
Jaj,
de pedig még beszélgetni kellett volna valami jóról, tehát azokról az épületekről, amik... De majd akkor legközelebb. A mai műsor, az elmúlt egy órában a vendégem Vince Miklós, a 24.hu kulturális újságírója, Gróf Járdán házi volt a vendégem, és a mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Turi Louis, Balogh Kármen, Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Róbert voltam. Egy hét múlva találkozom. Legyen kellemes a hétvégéjük. Tudják jól, ha kábítószert fogyasztanak, tudják hol a határ. Részegen ne vezessenek. Give peace a chance. Putyin rohagy meg. Véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!